18. Fejezet. A király fia csavargók között. A csavargók bandájakor a hajnalban felszerelőzködött, és útnak edett. Felettük zimankós ég, alattunk csúszós sár, és a levegőben a tél hidege. A bandából minden jókedvel illant, kimorcos, hallgatag, kizsémbes és kötekedő volt, de jókedvű ecsemes mindannyi szomjas. A kapitány, Jack, Etholmi szűk szavú utasítással hungogondjaira bízta, Jonszanyfnak pedig meghagyta, hogy nyughasson tőle, és hagyja békén magára, szintúgy Hugót is óvaintette attól, hogy durván bánjék a fiúval. Az idő nem sokára megenyhült, és a felhők valamicskét fejjebb szálltak. A társaság már nem lidergett többé, és kedvük is javult. Mind vidámabbak lettek, végül hergelődni kezdtek egymással, és az országúton haladókba is bele-bele kötöttek jeléül annak, hogy újból visszatért beléjük az életöröm. Hogy az emberek mennyire rettegtek tőlük, meglátszott abból, hogy útjukból kitértek, és némán tűzték elvetemült csúfolódásokat, egyetlen visszavágás kockáztatása nélkül. A sövényekről elemelintették a száradó fehér neműt, olykor a tulajdonos szeme láttára, aki még csak nem is tiltakozott, sőt boldognak látszott, hogy a sövényt is nem vitték magukkal. Nem sokára megrohantak egy kis tanyaházat, és otthonosan telepedtek meg benne, miközben a reszkető gazdás háza népe az egész kamrát kiürítette, hogy derekosan megreggeliztesse őket. Megcsípkedték a házi asszony és a lányai arcát, amikor étellel szolgáltak nekik, és sértőjelzőkkel és állati röhögésekkel fűszerezett durva tréfákat üztek velük. A gazdát és a fiait csonttal, Évával haigálták, hogy azt se tudták, hova kapják a fejüket, és fergeteges tapssal jutalmaztak minden jobb találatot. Mindennek a tetejébe az egyik leány fejét, mert némely bizalmaskodásuk ellen tiltakozott vajjal bekenték. Búcsúzásképpen pedig azzal fenyegetőztek, hogy visszajönnek, és a fejükre gyújtják a házat, a visel dolgaikról valami is fülébe jut a hatóságnak. A banda déltájban hosszú és fárasztó csavargás után egy jókora falu szérén, valami sövénynél megpihent. Egy órás pihenőben állapodtak meg, aztán eloszolva, egyenként, különböző pontokon surrantak be a faluba, hogy ki a maga mesterségét folytassa. Jack, Ed Hugóval küldték. Egy darabig erre arra kószáltak, miközben Hugó csak az alkalmat leste, hogy munkához lásson, de hogy semmit sem talált, így szólt végül. Nem látok semmi lopnivalót. Nyomorult egy fészek. Tehát koldulni fogunk. Már aki? Csak folytasd a mesterséged neked való. Én nem koldulok. Te nem? Csattant fel Hugó nagy szemet meresztve a királyra. Mióta javultál meg ennyire? Mit akarsz ezzel mondani? Hogy mit? Talán nem koldultál London utcáin egész életedben? Én? Te barom, tartsd meg a bókjaidat, mert annál több marad neked. Apád azt mondta, hogy koldulsz, mióta a világon vagy. Talán hazudott? És azt mered állítani, hogy hazudott? Csúfolódott Hugó. Az, akit apámnak mondasz. Bizony, hazudott. Elnye, ne add már furton furta bolondot, te kölyök. Szórakozzál, de ne árts magadnak vele. Mert ha ezt megmondom neki, alaposan rád pörköl érte. Egyet se fáradj. Magam mondom meg neki. Isten úgyse, tetszik nekem a bátorságod. De az eced, az nem, ékás. Csontördösésből, verésből úgy is kijut az életben, hanem szánt szándékkal keresik is az ember. Ami pedig ezt a dolgot illeti, én hiszek az apádnak. Bár nem vonom kétségbe, hogy tud és hogy szokott is hazudni, hisz ha szükséges, a bandában is hazudik majd mindenki. De most miért hazudnék? Okos ember nem kockáztatja lelki nyugalmát azzal, hogy csak úgy fölösen hazudjék. De most már rajta. Ha elment a kedved a koldulástól, miből tengetjük el magunkat? Konyhákat fosztogassunk. A király türelmetlenül orkolta le. Hagyd abba ezt a bolondságot, untat. Hugó indulatosan válaszolt. Hát ide figyelj, patikám. Koldulni nem akarsz, lopni nem akarsz, jó, nem bánom. De most megmondom, mit fogsz tenni. Te behúzol egyszer, amíg én koldulok. Tagad meg, ha van hozzá merszed. A király már-már valami sértést vágott hozzá, amikor Hugó elébe vágott. Bizt, hol jön egy nyájas képű ember. Most én összeesem, mint a nyavanyatörős. Mikor az ember ide rohan, te fejjel dúlsz, térdre veted magad, és úgy tecel, mintha sírnál. De úgy óbégatsz, mintha a pokol összes kénköve égetné a bendődet, és így szólsz, jaj, uram, ez az én nyomorult bátyám. És senkink sincs a világon. Istenre kérem, vessen egy könyörületes pillantást a szegény nyomorékra, és adjon, ha csak egy pent is az erszényéből annak, akit így megvert az Isten, hisz mindjárt oda van szegény. De aztán jaj igaz, abba ne hagyd, és kunyorálj, amíg le nem gomboltuk azt a pent, különben velem gyűlik meg a bajod. Azzal Hugó már is nyögni, nyöszörögni kezdett, szemét forgatta, és közben ide-oda tántorgott. És amikor az idegen szorosan közelükbe ért, nagyot ordítva elvágódott előtte, és elkezdett hánykolódni, emperegni a sárban, mint akire rájött a nehézség. Ó, lelkem, lelkem! Szörnyűködött a jóságos idegen. Szegény, szegény teremtés! Hogy szenved? Hadd segítselek fel! Ó, nemes uram, csak hagyd, és az Isten fizesse meg könyörületes szívedet, de szörnyen fáj az érintés, amikor így vagyok. Az öcsém is megmondhatja kegyelmednek, micsoda gyötrelmeket állok ki, mikor rajtam van ez a roham. Csak egy pent, drága uram, egyetlen pencskét, hadd vehessünk rajta élelmet. Aztán hagyd sorsomra. Egy pent. Hármat kapsz, szegény boldogtalan teremtés. És azzal kotorázni kezdett a zsebében, ideges éhetséggel. Fogd, szegény fiú, jó szívvel adom. Most pedig gyere csak, fiacskám, segíts, vigyük abba a házba elcsibázott testvéredet, ott majd. Nem vagyok a testvére. Vágott közbe a király. Hogy nem vagy a testvére? Ne hallgass rá, uram. Nyögött fel Hugo. Mert tagadja a tulajdon testvérét, aki pedig fél lábbal a sírban van. Hallod-e, fiú, te csak ugyan szívtelen vagy, ha ő valóban a testvéred. Szégyeld magad. Alig tudja mozdítani kezét lábát. Ha pedig nem a testvéred, akkor kicsoda? Kordus, tolvaj. Kicsalta a pénzedet, és közben a zsebeidet is kiürítette. Ha igazán meg akarod gyógyítani, miért dobotod a hátára jó néhányszor, a többit megbízd a gondviselésre. De Hugo sem várta meg a gyógyítás csodatételét. Talpon termett egy szempillantás alatt, és elnyargalt, mint a szél, a jóságos úriember pedig hajába vetette magát bősz kiáltozással a nyomába. És a király, mély hálát adva az égnek megszabadulásáért, neki éremodott az ellenkező irányban, és meg sem állt, míg biztonságban nem érezte magát. Aztán nekivágott az első kínálkozó ösvénynek, és csak hamar hát a mögött hagyta a falut. Úgy sietett, ahogy csak a lábától kitelt, több órán át, és közben idegesen hátra-hátra pillantgatott, hogy nem követik-e. De a félelem nem sokára elhagyta, és szívébe hálás biztonságérzés költözött. Érezni kezdte, hogy éhes, és hogy szörnyen fáradt. Betért hát egy tanyaházba. De alig szólalt meg, rámordultak durván, és elkergették. Rongyos gúnyájának köszönhette. Tovább vándorolt sértetten, elkeseredve és erősen eltökélve, hogy többet nem teszi ki magát ilyesminek. De az éhség nagyúr, és este felé, ahogy egy másik tanyához ért, újból szerencsét próbált. Itt még keservesebben megjárta, mindenfélének elmondták, és megfenyegették, hogy ha püstént el nem hagyja az iráját, elfogadják mint csavargót. Hideg, borús éjszaka ereszkedett a földre, és a fájós lábú király lassan vánszogott tovább. Kénytelen volt mozogni, mert mihelyt leült, hogy megpihenjen, a hideg azonnal csontig járta át. Minden élmény is tapasztalású és rendkívüli volt, ahogy ment az ünnepélyesen komor, kietlenül sivár éjszakában. Olykor hangokat hallott közeledni, távolodni és ismét beleolvadni a csendbe, és miután a hozzájuk tartozó testekből egyebet sem látott, mint holmi elmosódó foltot, mindebben volt valami rémületes és titokzatos, hogy beleborzott. Néha észrevett valamit is lákolást, de sajnos mindig nagy messziről, szinte egy más világból, ha pedig egy-egy ókolomb ütötte meg a fülét, az is bizonytalan, távoli, felismerhetetlen volt, és a tompa tehén bőgés is csak foszlányokban szállt hozzá az éjjeli szélben, és igen szomorú hang volt. Egyszer másszor pedig panaszos kutyavonítás ütötte meg a fülét a beláthatatlan erdőkes mezők felől, minden hang távoli volt, és ez olyan érzést plántált a kicsi királyba, hogy minden élet és mozgás végtelen messze van tőle, és hogy ő magában, társtalanul állam érhetetlen magán közepette. És csak botorkált ovább ezzel az új, borzongató érzéssel a szívében. Feje felett a száraz levelek zörgésétől minduntalan riadozva összerezzent, mintha suttogó emberi hangokat hallott volna. Aztán egy bádog lámpás fényébe jutott. Visszahúzódott az árnyékba, és várt. A lámpás egy sűrnyitott kapujában pislákolt, a király várt még egy kis ideig, de semmi lesz, semmi mozgás. Az ácsorgásban úgy átfázott, és a szállást kínáló csűr olyan csábítóan nézett rá, hogy végül elszánta magát lesz, ami lesz, besurrant. Alkalnes lopva lépett be, és mihelyt átlépte a küszöböt, hangokat hallott a háta mögött. Elbújt egy hordó mögé, és lekuporodott. Két bédes jött be lámpással, és beszélgetve munkához láttak. Ahogy ott tettek-vettek, jöttek-mentek a lámpással, a király ugyancsak kinyitotta a szemét, és a látottakból megállapította, hogy a csűr másik végében jó nagy istálló van. El is határozta, hogy oda veszi be magát, mihelyt magára marad. Egy rakás lópokróc helyét is jól megjegyezte körülbelül a fele úton, azzal a szándékkal, hogy néhányat az öngol korona szolgálatába állít egy éjszakára. A két ember végre befejezte munkáját, az ajtót maguk mögött beretecelték, a lámpát elvitték és elmentek. A vacogó király pedig gyorsan, ahogy csak a sötétben tudott, sietett a pokrócokhoz. Felnyalábolta őket, aztán tapogatózva, szerencsésen bejutott az istállóba. Két pokrócból fekhelyet csinált magának, a másik kettővel betakarózott. Most már boldog király volt, bár a pokrócok ócskák, vékonyak voltak és nem eléggé melegek, azon kívül pedig olyan csípős lóillatuk volt, hogy majd megfulladt tőle. Ám bár a király éhes volt és átfázott, ugyanakkor olyan álmos és fáradt is, hogy ez utóbbi érzések hamarosan elnyomták amazokat, és csak hamar félálomszerű szendergés szállt rá. De hirtelen, amikor már éppen elnyelte volna az álom, tisztán érezte, hogy valami megérinti. Abban a szempillantásban felrezzent, esélyetten kapkodott lélegzet után. E sötétből jövő, titokzatos érintés hideg borzalma majd, hogy el nem állította a szívverését. Csak feküdt mozdulatlanul, figyelt, és alig vett lélegzetet. De semmi sem ugyszant. Semmi sem zörrent. Már éppen ismétel nyomta az álom, amikor hirtelen újból érezte a titokzatos érintést. Iszonyatos érzés volt ez ajtalan és láthatatlan lény könnyed legyintése, és a fiút majd megőrítette a rémület. Mit évő legyen ez volt a kérdés. De nem tudott rá feleletet. Itt hagyja a meglehetősen kényelmes szállást, és se fusson a rejtelmes lény közeléből. De vajon hova? A csőrből nem léphetett ki, és az a gondolat, hogy vakon téblából jön a sötétben, négy fal közé zárva a lidércel, mely majd hajkurászni fogja, és nyilkosan lépten nyomon meg meglegyinti az arcát vagy a vállát, elviselhetetlen volt. De maradni és egész éjjel gyötrődni ebben a horteleben állapotban? Ez vajon jobb? Nem. Mi maradt tehát? Jaj, csak egyet tehet, semmi mást, tudta jól, ki kell nyújtania a kezét, hogy azt a valamit megtalálja. Kigondolni könnyű volt, de megtenni annál nehezebb. Háromszor is kinyújtotta a kezét, remegősen, a sötétbe, de mindjárt rémülten vissza is húzta, nem mintha hozzáért volna bármihez is, hanem azért, mert bizonyosra vette, hogy rögtön hozzáér. Negyedszer azonban egy kisé messzebbre nyúlt, és keze éppen hogy valami meleget, puhát érintett. Majd kövé merett rémületében, olyan lelki állapotban volt, hogy másra nem gondolt, csak arra, hogy friss, még ki nem gyűlt holttestet érint. Azt gondolta, inkább a halál, sem hogy még egyszer megérintse. De ez a gondolat elhamarkodott volt, mert nem ismerte az emberi kíváncsiság lebírhatatlan erejét. És reszkető keze nem sokára elhatározása ellenére es jóformán önként is nyit kinyúlt, és tapogatott, mint az imént. Hát egyszer csak hosszú szőrcsomóba akadt, összeborzott, de csak tapogatott tovább, keze a szőrt érezte, és valami meleg kötelet talált, a kötelet végig tapogatta, és egy ártatlan borjúra bukkant. Mert a kötél nem is kötél volt, hanem a borjú farga. Erre már a király is erősen elszégyelte magát, hogy a sok rémületet és szenvedést egy hajtvány, alvó borjú okozta. De nem kellett volna szégyenkeznie, hisz voltak éppen nem a borjú ejtette rémületbe, hanem valami iszonyatos, nem létező dolog, amit a borjú helyébe képzelt, és ebben a régi, babonás világban minden gyerek így viselkedett és szenvedett volna, ahogy ő. A király most már nem csak annak örült, hogy ez a valami, ami megijesztette, csak egy kis borjú, hanem örült a borjú társaságának is, mert hogy elhagyatottnak és társtalannak érezte magát, hogy még ez oktalan jószágocska társasága és közelsége is sokat érő adomány volt neki. A saját fajtájától pedig annyit szenvedett, és olyan bánásmódban részesült, hogy most egy ilyen Isten teremtménye társaságában érezni magát, melynek szelíd szíve és jóságos lelke van, ha más fenköltebb tulajdonságokkal nem is rendelkezik, valósággal vigasztalón hatott rá. Mindjárt el is határozta, hogy rangjától eltekint, és barátságot köt a borjúval. És miközben puha, meleg nyakát szirógatta, mert a borjú ott feküdt éppen a keze ügyében, megvillant eszében, hogy ezt az állatot felhasználhatja nem is egy dologra. Ezért hát fogta magát, az ágyát újra vetette, de most már szorosan a borjú mellé, oda kucorgott a borjú nyakához, a pokrócokat pedig barátjára is ráborította. Egy-két perc múlva olyan jó melegben és kényelemben érezhette magát, amilyenben a Westminsteri királyi palota párnái között sem. Most már kellemes gondolatai támadtak, az élet vidámabb képet öltött, a rabság, a bűn kötelékeitől szabad volt, és az aljas, kegyetlen söpredéktől is megszabadult. Melegben, fedél alatt volt, egy szóval jól érezte magát. Az éjjeli szél felkerekedett, és oly vadrohamokkal száguldott, hogy a véncső csak úgy rászkódott, recsegett belé, majd a láb hagyott, és időnként nyögve, sóhajtozva járkálta körül az ugokat és kiszögelléseket. De ez a királynak most, hogy kényelmesen elhelyezkedett muzsika volt, csak hadd dühöltsön és dühöngjön, hadd csapkodjon, nyögjön és süvítsen, bánta is ő, sőt gyönyörködött benne. Még szorosabban simult pajtásához, és elégedettségében boldog könnyűséggel álomtalan, békességes alvásba merült. A távolban kutyák vonítottak, elebődültek a bús tehenet, a szél pedig tovább tombolt, és vadesőpászmákkal csapkodta a tetőt. De Anglia királya csak aludt zavartalanul, és aludt a borjú is, mert egy ügyű jószág volt, sem a vihar nem zavarta, sem az, hogy király aluszik mellette.